Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. 10 hetes közlekedés biztonsági ellenőrző akciót indít a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ. Herceg Zsolt összefoglalója.
A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyerekek biztonságára a közúti közlekedésben, mondta Sós Zoltán, a budapesti rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti főosztályának őrnagya.
Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül, akár nagyobb távolságra, olykor-olykor kiszakadva a biztonságos környezetét. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, ha úgy érzik bajba kerültek, vagy úgy érzik eltévedtek. Javasoljuk, hogy tanítsák meg számukra legfontosabb személyes adataikat, például születési dátumukat, szülők nevét, elérhetőségét.
A rendőrség és a budapesti közlekedési központ 10 hetes akciójában olyan helyszíneken ellenőrzik az elsőbségi szabályok és a sebességhatárok betartását, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, így elsősorban a sportpályák és a játszóterek környékén. A villamosok útvonalán egyenruhás baleset megelőzési kollégákkal beszélgethetnek majd a gyerekek a biztonságos közlekedésről és a nyár veszélyeiről. A BRFK és a BKK több baleset megelőzési kisfilmet is forgat majd a vakáció idején, a tömegközlekedési járművek kijelzőin pedig ilyen tartalmú üzenetek futnak majd, tette hozzá Sós Zoltán. A rendőr őrnagy azt kérte, hogy senki se hagyjon kisgyermeket vagy háziállatot lezárt autóban, a szülők tanítsák meg a gyermekeiknek az elektromos rollerek biztonságos használatát, illetve azt, hogy soha ne hagyják el egy baleset helyszínét, azonnal tájékoztassák a szüleiket a történtekről és hívják fel a 112-es telefonszámot. A kampány részeként a tömegközlekedési járművek hangos bemondóin keresztül egy kislány, Zorka is elmondja majd a közlekedési tanácsait a szülőknek és a gyerekeknek, közölte Kovács Bendegúza, a budapesti közlekedési központ szóvivője.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Nyaraláskor is fontos odafigyelni az adatvédelemre. Egy kukába dobott beszállókártya, a szállodában jóhiszeműen átadott okmányok, vagy egy reptéri telefontöltés is rejthet veszélyeket, mondja Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász. Varga Mónika interjúja.
Ha tölteni szeretnénk a telefonunkat, akkor ingyenes reptéri töltőállomásokat vehetünk igénybe, de itt ugye arra kell nagyon figyelni, hogy rossz indulatú szoftverek is kerülhetnek az eszközeinkre. Használjunk saját adaptert vagy power töltőt, és próbáljuk meg úgy intézni a bankolásunkat, hogy azt ne free wifi-n keresztül tegyük meg, mert ugye itt nagyon könnyen kártékony kódok települhetnek a gépünkre, és itt sokkal nagyobb az adatvesztés, illetve az adathalászatnak a veszélye. Inkább próbáljuk meg saját mobileszközről, vagy roamingot kapcsoljuk be, vagy VPN-en keresztül, hogyha nagyon muszáj. Hasznos tippek még, hogy a beszálló kártyáinkat semmiképpen ne dobjuk ki a kukába, vagy próbáljuk meg széttépni előtte, és hát inkább használjuk a telefonunkon lévő QR kódot, mert az nem tud rossz kezekbe kerülni.
A papír alapú beszállókártyával ezek szerint vissza tudnak élni?
Kinyomtatott beszállókártyánkon rengeteg olyan személyes adat van rajta, amivel ugye a későbbiek során vissza lehet élni. Például ugye a születési nevünk, akkor az utazási adataink.
Arra is figyelmeztet, hogy a szálláshelyeken is érdemes odafigyelni, és mondjuk arra ügyelni, hogy kinek adjuk oda a személyes okmányainkat, és ők hogyan járnak el ezzel.
Nagyon sokan azt tapasztalják a szálláshely szolgáltatók részéről, ami nem feltétlen ugye kifejezetten adatvédelmi problémával járjuk, csak jót akarnak, és megpróbálják ugye a check-in folyamatát is sokkal ügyfélbarátabbá tenni, de ugye nem tudják, hogy ugye ez adatvédelmi kockázatot hordozhat. Például azt mondják, hogy hagyjuk ott a személyigazolványunkat a portán, ugye a recepción, megőrzik, és akkor kvázi letétben hagyjuk ott a személyigazolványokat, illetve okmányainkat, ami ugye nem jogszerű. Vagy azt mondják, hogy a biztonság kedvéért beszkennelik, lefénymásolják, és ugye megőrzik a képet. Erre egy szoftvert kell használniuk, ami átemeli gyakorlatilag az adatokat az ő rendszerükbe, és ugye nem végez a képről, tehát a képmásunkról, a fényképünkről nem végez mentést. Tehát ugye ez így lehet csak jogszerű.
Velem többször előfordult, hogy egy nagy nemzetközi szálláshely szolgáltató portálon keresztül a szállásadó elkérte a személyigazolványom fotóját, akkor ez is jogszerűtlen?
Abszolút. Azt azért meg kell jegyeznem, hogy Európa szinten különbözőek a tagországoknak az állásfoglalásai ezzel kapcsolatban, de az ugye gyakori hiba, hogy a szálláshelyek részéről a dokumentumokat túlzóan bekérik. Például egy Spanyolországban egy szálláshely szolgáltató, egy hotel pont ezért kapott 30 ezer eurós büntetést, mert ugye a turisták útleveleit a fotóval együtt beszkennelte, és jogalap nélkül tárolták. Ami fontos egyébként, hogy a jogalap nélküli tárolás az itt jelen pillanatban azt jelentette, hogy ugye nincsen konkrét adatkezelési tájékoztató, tehát nyugodtan merjünk kérni adatkezelési tájékoztatót a szálláshely szolgáltatótól, hogy miként kezeli az adatainkat, az adat, ki az adatkezelő, tehát hogy maga a cég, aki rendelkezik e fölött, aki a szállodát üzemelteti, van-e adatvédelmi felelősük, hogyan tudok kontaktálni, illetve hát, hogyha mondjuk a kamerafelvételeket el akarom kérni, mert elhagytam valamit, akkor azt hogyan tudom megtenni, és kinek kell válaszolnia erre, lehet-e egyáltalán, bekérhetem-e a felvételeket. Tehát az adatkezelési tájékoztató az tulajdonképpen le van szabályozva a GDPR 13.-14. cikke értelmében.
Arra is figyelmeztet, hogy ha a szállást elhagyjuk, akkor is takarítsunk magunk után, de digitálisan. Ez mit jelent?
Az utazási szabadság, meg hát a szolgáltatás szabadsága, főleg Európai Unión belül, ugye be tudunk jelentkezni ezekbe az eszközökbe, tehát az okos tévékbe be tudunk jelentkezni a Netflix fiókunkkal, vagy az HBO Go előfizetésünket is tudjuk ott használni, és hát be is jelentkezünk ezeken a platformokon, de ugyanakkor, amikor elhagyjuk a szálláshelyet, akkor ezekre nem gondolunk, mert a tévé ki van már kapcsolva, tehát nem gondolunk rá, hogy ki kell jelentkezni ezekből a fiókokból, hiszen ott ugye bankkártya adatok meg vannak adva, ott el vannak mentve személyes adatok, nyilván a mi preferenciáink, de hát ugye az legyen a legkevesebb. Itt ugye inkább arról van szó, hogy ténylegesen ugye a bankkártya adatok le vannak mentődve, és hát erről nem kéne tájékoztatni a következő vendégsereget.
Tóth Judit Lenke adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogászt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Utazás előtt érdemes előre tájékozódni, mi kerülhet az utipodgyászba. A leggyakoribb problémát a megengedett mennyiséget meghaladó jövedéki termék, például cigaretta, alkohol behozatala jelenti. A NAV honlapján már elérhető a legfrissebb utastájékoztató. Kalabos Mihály Kádár Zsombort, a Nemzeti Adó és Vámhivatal sajtóreferensét kérdezte.
Ugye alapvetően két kategória van, ugye az egyik az Európai Unión belüli utazás lehetősége. Itt nagyon megengedő a szabályozás, egyébként azt mondja ki, hogyha nem kereskedelmi mennyiséget visz valaki, akkor azzal semmi probléma nincsen. Hát ugye a kereskedelmi mennyiség az több mint 100 liter sör például úgy, hogy tényleg egy megengedő szabályozás. Hogyha az Európai Unión kívülre utazunk, és onnan érkezünk vissza, ugye felpakolva mindenféle egzotikus vagy helyi áruval, akkor viszont már komolyabbak a szabályok. Tehát ott eleve különbséget tesz a között, hogy repülőgéppel utazik valaki, vagy közúton, vasúton. Ennek egyébként az a fő oka, hogyha repülőn utazik például, akkor ott 200 szál cigarettát, tehát 10 doboz egy karton jelent be lehet hozni, de például közúton csak 2 dobozzal lehet hozni. Ugye, hogyha valaki közúton vagy vasúton utazik, több podgyászt is hozhat magával, és az sokkal kevésbé ellenőrizhető módon vámmentesen tulajdonképpen bejuttathatná az országba. De az alkohollal kapcsolatban így nincs ilyen különbségtétel, ott 16 liter sör vagy 4 liter bor hozható be az Európai Unión kívülről vámmentesen.
Például mondjuk Örményországból.
Így van, a külső határon kívülről, igen, ez a legfontosabb.
Mi a helyzet a készpénzzel?
Hát igen, ez is egy olyan szabály, ami a külső határ átlépéséhez kapcsolódik. Itt arra kell figyelni, ha valakinél 10 000 euró értékű, vagy ennél több készpénz, és nem kell feltétlenül eurónak lenni, hanem bármilyen valuta lehet, akkor ezt be kell jelentenie kiutazáskor is, és beutazáskor is. És még annyit hozzátennék, hogy nem feltétlenül csak készpénzre érdemes gondolni, bármilyen készpénz helyettesítő eszközre. Tehát itt a klasszikus, ami nem nagyon szokott azért előfordulni, de itt amire gondolhatunk, az egy utazási csekk, vagy egy olyan váltó kötvény, amit valaki magával visz. És most már beletartozik néhány év óta a 90%, legalább 90%-os aranytartalmú arany, és ebbe a kategóriába, hát ez a befektetési arany igazából, úgyhogy nem az arany ékszerekre kell itt gondolni. Nagyon fontos, hogy ezt mindenképpen tegye meg az, aki rendelkezik ekkora értékű készpénzzel, vagy egyéb ebbe a kategóriába tartozó valutával, vagy egyéb értékpapírra, mert ennek magas bírsága van egyébként, hogyha ezt valakinél megtalálják, akár 30%-áig is terjedhet ennek a bizonyos készpénzmennyiségnek.
Kádár Zsombort, a Nemzeti Adó és Vámhivatal sajtóreferensét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az OTP Bank és a Grubama biztosító kutatása szerint a külföldre utazó magyarok több mint fele tart valamilyen átveréstől. Kalapos Mihály összefoglalója.
A 18-75 éves lakosság 67%-a szokott külföldre utazni, a külföldre utazók 82%-a számára a szálláshely megbízhatósága és a vendégértékelések kiemelt szempontot jelentenek. A külföldre utazók 56%-a tart valamilyen átveréstől, míg 47%-uk kifejezetten a bankkártyás csalások miatt aggódik, mondta az Inforádiónak az OTP Bank Bank biztonsági igazgatóságának vezető tanácsadója.
Utazás előtt előnyben részesítjük az online felületeket, szállásfoglalás, repülőjegy, az utazáshoz, nyaraláshoz szükséges termékeknek az online vásárlását részesítjük előnyben. Ilyenkor nagyon fontos, hogy kiválasztott fizetési felületre hogyan jutunk el, illetve hogy a hamis és álweb oldalakat felismerjük. Nagyon fontos, hogy amikor el szeretnénk jutni a kiválasztott fizetési felületre, ezt soha ne tegyük motoros keresővel, illetve csatolt linken kattintva, mert mindig hamis weboldalra lyukathatunk ki.
A fizetési alkalmazások használatakor nem kell megadni a kártya adatainkat, folytatta Szonyik László.
Hanem kiválasztjuk azt az online fizetési alkalmazást, és azzal gyakorlatilag a saját okos eszközünkön tudjuk hitelesíteni a tranzakciót. Még fontosabb, hogy a két lépcsős hitelesítést állítsuk be. Ez azért lényeges, mert hogyha meg is szerzik valamilyen felületen a jelszavunkat, akkor gyakorlatilag kapunk egy megerősítő üzenetet egy másik csatornán, ahol ezt meg kell erősítenünk. Fontos még, hogy a vásárlás és az átutalási limitünket állítsuk be, inkább a napi fizetési szokásainkhoz állítsuk be, és hogyha egy nagyobb kiadásunk van, ezt bármikor tudjuk módosítani.
Külföldön készpénzfelvételnél legyünk óvatosak, a billentyűzetet takarjuk le, amikor beütjük a PIN kódunkat, a kártyánkat pedig soha ne adjuk ki a kezünkből, tette hozzá az OTP Bank biztonsági igazgatóságának vezető tanácsadója.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve idén is ellenőrzi, hogy a vállalkozások betartják-e a reklámokra és a fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó szabályokat. Az ellenőrzések célja a jogszabályi előírások következetes betartása, valamint a tisztességes piaci tájékoztatás és a tudatos fogyasztói döntések erősítése, mondta Eitman Norbert, a hatóság szóvivője Szabó Gergő interjúja.
A reklámok, illetőleg a fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó szabályok egész éves ellenőrzése kiemelt fontosságú, hiszen rengeteg reklámot tapasztalunk, legyen szó üzletek kirakatairól, magazinokról, reklámújságokról, szórólapokról, de a rádióban, televízióban és az interneten megjelenő reklámokat is ellenőrizzük. 2025-ben összesen 240 reklám hatósági ellenőrzésére került sor, és a jó hír, hogy mindössze 2%-os volt a kifogásolási arány. Ugyanakkor továbbra is indokolt a vizsgálat különböző fókusz területeken, épp azért, hogy megvédjük a fogyasztókat a nem megfelelő jogszabálysértő reklámoktól.
Leginkább milyen szabálysértésekre bukkantak a kollégák?
Kifejezetten, és éppen ezért az idejében is fókusz terület az alkoholtartalmú italok reklámozásra vonatkozó szabályok vizsgálata. Ezekkel kapcsolatban merültek fel korábban problémák. Például a 200 méteres szabály bennem tartása, köznevelési egészségügyi intézmény 200 méteres körzetében ilyen alkoholtartalmú reklámot ugyanis nem lehet közzétenni. De például címoldalon sajtóterméknek, vagy internetes oldalon sem lehet címoldalon alkohol típusú terméket árusítani, illetőleg reklámozni, valamint azt sem mondható, hogy az alkohol mondjuk siker, népszerűséggel kecsegtet, valamilyen gyógyító hatást kelt vagy okoz, ez által sem, vagy ezzel sem lehet reklámozni az alkoholtermékeket.
Eitman Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvivőjét hallották. A Magyarországos Közjegyzői Kamara nem vitatja a kormány jó szándékát a közjegyzőséget érintő szabályok módosítása esetén, de emlékeztet arra, hogy a közjegyzőség konfliktusmentesen, rövid határidőkkel és a bíróságokat tehermentesítve szolgálja az állampolgárok érdekét, mondta az Inforádiónak a szervezet elnöke. Tóth Ádámmal beszélgettem.
A TISZA párt a Működő és Emberséges Magyarország Alapjai nevű választási programjában, ami egy nagyon-nagyon hosszú program, 5,5 sor a közjegyzőséggel is foglalkozik, és azóta is a kormányzat részéről voltak ezzel kapcsolatos megszólalások. Az első megjegyzés, pontosabban programpont az úgy szól, hogy jelentősen leszűkítjük a kötelezően igénybe vendő közjegyzői szolgáltatások körét. A Magyarországos Közjegyzői Kamara elnöke Tóth Ádám van a telefon másik végén. Mire gondolhat a programíró?
Nem vonom kétségbe ennek a programnak a jó szándékát, és mindenképpen nekünk közjegyzőknek foglalkoznunk kell azzal, hogy a rólunk kialakult kép az kedvező legyen. Ezek a mondatok viszont nem azok. És itt nem az író az a hibás, hanem valószínűleg mi vagyunk azok. Magyarországon nincsen olyan kényszer, mint Nyugat-Európában, hogy egy-egy okirat közjegyzői, kötelező közjegyzői közreműködéshez kötött. Németországban, Németországtól Spanyolországig csak közjegyző készített ingatlannal kapcsolatos jogügyletet. Ilyen nincsen Magyarországon, az ügyfelek döntik el, hogy közjegyzőhöz vagy ügyvédhez mennek. Ugyanez igaz a társasági szerződésekre is. Két olyan eljárás van, ahol a közjegyző igénybevétele kötelező, 1886 óta a hagyatéki eljárások, ahol a közjegyző elsőfokú bíróként jár el, a bíróság sem megkerülhető, illetve a fizetési meghagyásos eljárások esetében, hogyha valaki 3 millió forint alatti követelést kíván érvényesíteni, ő neki kötelező közjegyzőhöz mennie, ennél magasabb követelések esetén dönthet úgy, hogy bírósághoz megy.
Tehát akkor lényegében nincsen olyan ügytípus, ami kötelezően közjegyző közreműködésének igénybevételéhez lenne előírva, tehát nincs min szűkíteni?
Ez így van. Tehát, hogyha csak az aláírási címpéldányokat vesszük figyelembe, a társasági jog már évek óta megengedi, hogy úgynevezett aláírás mintát készítsen ügyvéd, ami egy magánokirati igazolása annak, hogy a céget jegyző személy fizikai aláírása hogy néz ki. Minden eljárásunk így az előzetes bizonyítások, a szakértő kirendelése ezen belül, vagy ezen kívül a lefolytatható bíróságon is. A tapasztalatunk az, hogy az ügyfelek szívesebben jönnek közjegyzőhöz, nem azért, mert a bíróság rosszabb, a bíróság abszolút a szakma csúcsa, hanem azért, mert a bíróság elsődleges feladata az ítélkezés és az ügy elintézési időintervalluma jóval hosszabb bíróságon, mint közjegyzőnél.
A program ide vonatkozó bekezdésének második tagmondata az úgy szól, hogy felső korlátot vezetünk be a közjegyzői tevékenység díjazására, így sokkal olcsóbbá válik az ügyintézés. Az ügyintézés, meg általában a pénz a saját zsebe mindenkit rendkívül érzékenyen érint. Min kell maximálni?
Ez megint egy olyan megállapítás, amit én úgy fordítok le, hogy a szerzője valamilyen ügyben drágának találta a közjegyző eljárását. De a mai napig, illetve hát az elmúlt 30 évben a közjegyzői díj az egy maximált hatósági díj, aminek a mértékét úgy állapítják meg, hogy a közjegyzői irodák fenntarthatóságát biztosítsa, és a közjegyzőnek 2018 óta praktikusan nincsen szubjektív mérlegelési joga, abban az esetben emelheti csak a díjat, de azt is korlátozott mértékben, hogyha egy ügy nagyon atipikus vagy különösen bonyolult, viszont az ügyfeleknek joguk van vitatni ezt, és ilyen esetben bíróság állapítja meg a közjegyzői eljárás díját.
Mihez érdemes egyáltalán hasonlítani a közjegyzői eljárás díját? Valamilyen illetékhez?
Igen, ez egy jó megközelítés, mert a közjegyző, ahogy már az előbb említettem, sok eljárásában úgy tekinthető, mint egy első fokon eljáró bíró, akinek a jogi aktusai ellen a másodfokú bírósághoz van jogorvoslatnak helye. Most csak példaként mondom a hagyatéki eljárást, amit a legtöbben ismerünk, és itt a közjegyzőnek az eljárási díja az, hogyha összehasonlítjuk a bírósági illetékekkel, akkor láthatjuk azt, hogy jelentősen alacsonyabb, mert míg nálunk maximálva vannak a díjak, addig ezt az illeték, a bíróságokat érintő illetékplafont eltörölték, és mi csináltunk egy próbaszámítást, tavaly 2025-ben egy 50 millió forintos pertárgy értékű hagyatéki elsőfokú illetéke 1,5 millió forint volt. Ez a plafon eltörlésével 2 millió 700 ezer forintra emelkedett, és itt most a hagyatéki perről beszélek. Ezzel szemben az 50 millió forintos ügyérték a közjegyzőnél nem feltétlenül éri el, ugye ez az idézések számától is függ, hogy hány örökös van, hány embert kell tértivevénnyel idézni a 100 ezer forintot sem.
Ebből az összehasonlításból következik az, hogy inkább a bírósági illetékeket volna célszerű egy revízió alá venni és maximálni?
Én nem tennék ilyenre javaslatot, mert látom azt, hogy a bírósági rendszer modernizálása az egy rendkívül fontos kérdés. Látjuk azt, hogy a bíróságokon a dologi körülmények nagyon mostohák, nagyon sok bírónak a megfizetettsége rendkívül kedvezőtlen, és ezek az emberek fantasztikus munkát végeznek, tehát úgy gondolom, hogyha magasabb az illeték, és ebből az ő munkakörülményeiket javítani tudják, akkor ez mindenkinek jó lesz, mert egy elégedett munkaerő nyilvánvalóan azt az ítélkezési munkát is sokkal szakszerűbben és sokkal odafigyelőbben fogja tudni ellátni, mint az, aki úgy érzi, hogy a jogi hivatások perifériájára szorult.
Tóth Ádámot, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Most folytatjuk a beszélgetést a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökével a közjegyzőséget érintő szabályok lehetséges módosításáról. Tóth Ádám az Inforádiónak azt mondta, szakmai kérdésekben mielőbbi egyeztetésre van szükség. Hozzátette, a kamara kész együttműködni a jogalkotóval a vitáspontok rendezésében. Kormány választási programjának egy harmadik tagmondata az úgy szól, hogy egyes közjegyzői hatásköröket a bírósághoz, más tevékenységeket a kormányhivatalokhoz telepítünk. Ez első hallásra jól hangzik, az ember ugyan bíróságra szerencsére ritkán jár, de vannak egészen kulturált, szellős kormányhivatalok, ahol viszonylag gyorsan megy az ügyintézés. Ez működőképes volna?
Nem tudom, hogy mi az, amit kormányhivatalhoz kívánnak telepíteni. A közjegyzőnél olyan hatáskörök vannak telepítve, amiket nem csak jogvégzett, hanem jogvégzett, szakvizsgázott, megfelelő szakirányú gyakorlattal rendelkező személyek folytatnak le, és ezek az eljárások, ezeknek a szakszerűségét pont ettől reméli a jogalkotó. Mindannyian tudjuk, hogy a kormányhivatalban nagyon elkötelezett, de nem jogvégzett személyek dolgoznak elsősorban, mert egy személyigazolvány kérelem befogadásához, egy útlevél kérelem befogadásához nincsen feltétlenül szükség erre a végzettségre. Azt is azért lehet látni, hogy ezek az emberek rendkívül komoly és rendkívül megterhelő munkát végeznek, mert 600 féle ügy van már telepítve hozzájuk, és ezeket nekik viszonylag gyorsan kell ellátniuk, és az oda jövő kérelmező ügyét az elektronikus aláírástól kezdve a bármilyen kérelem befogadásáig, tehát egy gépjármű átírásáig nekik kell elintézni. A bíróság más helyzet, mert a bíróságnak van egy kiemelt társadalmi rendeltetése, ez pedig az, hogy egyedül és kizárólag a polgárok peres jogvitás ügyeiben a bíró jogosult dönteni. Méghozzá végleges hatállyal jogosult dönteni a bíró. Ennek következtében ahhoz, hogy a bíráknak legyen idejük
energiájuk, ezzel a kizárólagos hatáskörükkel, társadalmi feladatukkal foglalkozni, nem lehet agyonterhelni a bíróságokat nemperes eljárásokkal. A nemperes eljárások olyan tömegesen előforduló, a pereknél egyszerűbb eljárások, amelyekben bizonyos eljárási mozgástéren belül lehet dönteni. Ilyen például a hagyatéki eljárás. Magyarországon a közjegyzők 120 000 hagyatéki eljárást folytatnak le. Ez, ahogy mondtam, 1886 óta van a közjegyzők hatáskörében, és láthatjuk, hogy azóta számos rendszerváltást ért meg a magyar társadalom. Ez az eljárás, ez mégis itt volt, mert az a társadalmi megítélése, hogy hatékonyabban lehet lefolytatni az eljárást, és sokkal egyszerűbb eredményre jutunk, hogyha meghagyjuk ezt a közjegyzőknél. Ennek az eredménye, hogy ez sikeres volt, hogy más eljárások is közjegyzői hatáskörbe kerültek, sőt, Made in Hungary, az egész világon megindult egy olyan törekvés, hogy segítsük a bíróságokat azzal, hogy az ítélkezéshez közvetlenül nem kapcsolódó nemperes eljárásokat közjegyzői hatáskörbe irányítunk. Spanyolországban már több mint 20 eljárás került a közjegyzők hatáskörébe, de beszélhetnék a környező államokról, a balti államokról, beszélhetnék latin-amerikai közjegyzőségekről. Mindenütt azt látják, hogy ez egy jó társadalmi rendeltetésű feladat. Csak a fizetési meghagyásokhoz visszatérve, 2010-ben került ez a hatáskör közjegyzőkhöz. Teljesen egyértelmű volt, hogy 2009-ben a fővárosban egy fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem elbírálása átlagosan 14-18 hónap volt. Amióta közjegyzői hatáskörben van ez az eljárás, ez 72 óra. Ennek a társadalmi következménye az lett, talán emlékszünk még a társadalom többsége, hogy a 2000-es években egy állandó hivatkozás volt a körbetartozások. Biztos, hogy a fizetési meghagyások felgyorsulása, a hozzájuk kapcsolódó végrehajtások hatékonysága volt az, ami miatt a körbetartozások a magyar napi panasz áradatból eltűntek.
Építőiparban volt ez napi gyakorlat. Végezetül a program utolsó tagmondata közvetlenül a hatáskörök tervezett elvonása után úgy szól, hogy megszüntetjük a közjegyzőségek számának korlátozását, kialakítva így a versenyt. Monopólium ellenes lépésnek tűnik, az mindig népszerű, de nincs itt némi ellentmondás? Kevesebb hatáskör, több közjegyzőség?
Kevesebb hatáskör, kevesebb díj, több közjegyző. Ez egyértelműen a működési minőség romlását eredményezné, hogyha ez így megvalósulna. Azt hiszem, hogy nem gondolta át, aki leírta ezeket a sorokat. Hiszen a bíróságok jelenlegi peres eljárásai közé kizárólagos eljárási joggal visszasoroljuk azokat a nemperes eljárásokat, amik most közjegyzőnél vannak, ezeknek az eljárásoknak az elintézési időtartama egészen biztosan jelentősen meg fog hosszabbodni, és az nem lesz jó senkinek. Másrészt pedig igazából nem tudom, hogy a program írója mire gondolt, hogy a közjegyzőnek mi lesz az a tevékenysége, amiből fenntartja az irodáját, a munkatársait, márpedig, hogyha nem éri meg közjegyzőnek lenni, akkor nem lesznek pályázóink, és akkor fenntarthatatlanná válik az egész rendszer. Ezért mondom, hogy hiszek abban, hogy a kormányzati programírót a jó szándék, de nem az átgondolt jó szándék vezette. A mi feladatunk pedig az, hogy rávilágítva ezeknek a mondatoknak az ellentmondásosságára megfelelő nyugvópontra jusson ez a vita.
Tóth Ádámot, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is. Köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.